Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 10 perckor szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai Napra kész műsorban a törvényhozásban az utóbbi időben lezajlott kezdeményezések vitáját veszük górcső alá. Jeles vendégünk van ma a műsorban, Máté András Levente, jogász, parlamenti képviselő, az RMDS alsóházi frakciójának vezetője személyében, akit tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok. No, úgy látszik, hogy elvesztettük a képviselő urat, a képviselő úrral az összeköttetést, már megint a telefonvonalnak az ördöge bújt bele a kábelbe. Újra próbáljuk hívni, és megpróbáljuk akkor a kapcsolatot vele felvenni. Tehát van néhány olyan törvénytervezet, amely heves vitát váltott ki, hogy csak kettőt említsek. Ugyebár volt egy bizalmatlanság egyszerű indítvány benyújtása a törvényhozásban a hét elején. Raluca Pruna igazságügyminiszter ellen a szociáldemokraták keltek ki. Ez okozott heves vitát. Majd a plagiátusok kapcsolatos törvénytervezet is további hullámokat ver idehaza, úgyhogy annak következményei is voltak olyan tekintetben, hogy a doktori dolgozatokat elbíráló bizottságnak az elnöke le is mondott, amiatt, hogy ugyebár korlátok közé szorították az eddig érvényben levő jogszabályokat, de van itt néhány olyan törvénytervezet, amely több ezer, talán több mint tízezer embert, több tízezer embert is érint. Például a svájci frank hiteleseknek a helyzete, ezzel kapcsolatosan is volt kezdeményezés a héten, vagy korábban a román himnusz kötelező lejátszására vonatkozó törvényes keret kibővítése, amelyet a szociáldemokraták nyújtottak be, de ezt a szakbizottságban sikerült elfojtani. Ugyebár feloldották az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének ellentmondásait. Erről is szeretnénk beszélni a mai műsorban. És hát egy picit megpróbáljuk áttekinteni mindazt, ami a kolozsvári alpolgármester asszony kapcsán kialakult, ugyebár a korrupcióellenes ügyészség az vizsgálatot, házkutatást is tartott Horváth Annánál és a kolozsvári RMDS szervezetnél is. Mindenről megpróbálunk beszélni a mai műsorban, amint sikerül újra kapcsolatba lépni Máté András Levente képviselő úrral. Ha minden igaz, akkor sikerült összekapcsolódni, a telefonvonalat összebogozni Máté András Levente jogásszal, parlamenti képviselővel, az RMDS alsóházi frakciójának vezetőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánunk, köszönöm szépen a meghívást.
Elnézést kérünk a technikai malőrért, úgy látszik, hogy a szolgáltatók, vagy én nem is tudom milyen okból, ahogy szokták mondani, az ördög belebújt a telefonvonalba, nem a vonóba. Fő az, hogy együtt vagyunk, és akkor rövidesen megtárgyaljuk azokat a törvény kezdeményezéseket, vitákat, amelyek lezajlottak az utóbbi időben a törvényhozásban. Mindenekelőtt engedje meg, hogy elmondjam a hallgatóknak az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, valamint a 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 0740 274 165-ös számon várunk, egy keresztnével aláírva legalább, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyi-radio.ro. Nos, tisztelt képviselő úr, heves viták voltak a héten több területen is. Talán amiről kevesebbet hallottunk, és lehet, hogy az én mulasztásom, van itt egy igen fontos kezdeményezés, amelyet az RMDS tett terítékre, mégpedig a svájci frankban felvett hitelek lejalapú hitelre váltásáról szóló. Nos, ezzel kapcsolatosan kedden volt szavazás. Én megmondom őszintén, hogy nem láttam, hogy mi lett ennek a döntésnek a végeredménye, tehát akkor kérném önt, hogy tájékoztassa a hallgatókat, valószínűleg többen vannak érintettek, hogy mi is a helyzet ezzel a kérdéssel.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Hétfői nap bizottságban tárgyaltuk meg ezt a törvénytervezetet. amit egy RMDSS indítványra építettünk rá. Arról szól, hogy a svájci frankban fölvett hiteleket a történelmi, ha fogalmazhatok így, román médiában így is ment be, a történelmi árfolyamon fogják ezentúl visszafizetni, azaz az akkori érvényben lévő svájci frank lejnek megszabott árfolyamon, amikor a hitelszerződést aláírták. Ez egy fontos lépés, mert tudjuk, hogy mi történt a svájci frank lej közötti árfolyam különbséggel. Nagyon sok személyt érint, sajnos tragédiák is voltak, és úgy látjuk jónak, hogy ezt így kell alakítani. Ez a törvénytervezet került be a keddi nap szavazásra, megtörtént a szakaszonkénti vita, csak ugyancsak ezen a napon, keddi napon volt az egyszerű indítvány vitája az igazságügyminiszter asszony ellen. Emiatt a liberális kollégák kivonultak. Most nem tudom, hogy nem akartak visszajönni, vagy nem értek vissza, mikor volt a végszavazás kezdete, és nem volt elég kvórum, tehát nem volt kvórum a plénumban, nem lehetett róla érdemben szavazni, ezért halasztottuk erre a hétre, ami jön. Fontos kiemelni, hogyha mégis szavaztunk volna, és nem kapta volna meg a kellő szavazatot, akkor egy megbukott törvénytervezetnek tekinti a szabályzatunk, és csak a következő szesszióban, azaz már az új parlament tudott róla érdemben dönteni. És ezért volt az a döntés, hogy inkább halasszuk egy hetet, mint hogy megbukjon, és ne lehessen majd életbe léptetni ezt a jogszabályt.
Tehát akkor a jövő héten kerül ismét napirendre. Na már most, ha már megemlítette az igazságügyminiszter ellen begyújtott egyszerű indítványt, hát ott is volt azért vita bőven. Ezzel a témával meddig jutottak, vagy milyen döntés született?
Furcsa módon ebben az évben már kétszer volt egyszerű bizalmatlansági indítvány benyújtva az igazságügyminiszter asszony ellen. Egyszer az év márciusában, amikor azt a kijelentést tette, hogy az emberi jogok egy elméleti luxuscikk, és nem kell róla vitázni. És a második most, amikor a legfelsőbb bírói tanács előtt beismerte azt, hogy ő hazudott az Strasbourg-i emberjogi bíróság előtt. Ez a második egyszerindítvány, amit megvitattunk kedden, a szociáldemokrata és az ALDE-s kollégák aláírásával volt benyújtva. Jó magam szólaltam fel az igazságügyminiszter asszony kijelentése ellen. Nem tudom elfogadni azt, hogy Európai Uniós ország igazságügyminiszterre hazajöjjön és bevallja azt, hogy ő hazudott az emberjogi bíróság előtt. Na most az, hogy ez hazugság volt-e, vagy félrevezették, ez egy nagyon súlyos probléma. Ezt ő maga kéne tisztázni, ne úgy menjen el, hogy felkészületlenül tájékoztassa az emberjogi bizottságot, hogy mi is történik Romániában a börtönökkel. Mert a téma az éppen a börtönökben lévő túl terhelés, vagy túl népesítés, ha fogalmazhatok így, annyian vannak egy cellába, hogy nem nincsenek betartva az elementáris higiéniai jogok, és nincsenek betartva a négyzetméter per főre első jogszabály se. Emiatt Romániát 70 millióra büntetheti az Európai Bizottság, és ezért volt ez a találkozó az igazságügyminiszter asszony és az emberjogi bíróság előtt. Na most, hogy ebből milyen nemzetközi botrány lesz, ez még csak a jövő kérdése, mert kérdés, hogy hogyan fognak az országra nézni és a román kormányra, ha kiderül, hogy igenis az egyik minisztere félretájékoztatta a tisztelt bíróságot. Na most ez összefog azzal, amit a népügyvédje a jelentésbe tett, hogyha Románia nem lép ezen a téren, és nem módosítja úgy a börtöni viszonyokat, illetve a jogszabályt, hogy ebből ne legyen egyfolytában emberjogi bíróságon elítélés Románia ellen, akkor elég gondba kerül a költségvetés, mert ezt a 70 milliót ezt ki fog kelleni fizesse a költségvetés.
Hát az nem semmi. Egyébként a népügyvédje is egy átfogó dokumentációt állított össze, mert hogy vizsgálódik, ha jól emlékszem, tavaly decemberre óta ebben a témakörben. Másrészt egy ilyen botrány kirobbanása kapcsán egyéb államokban az érintett az lemond. Na most harmadrészt önnek a helyzete úgymond kettős minőségű, olyan értelemben, hogy amellett, hogy jogi bizottság tagja, frakcióvezető, még az emberjogi bíróság döntéseinek a monitorizálásával foglalkozó bizottságnak is tagja. Na már most ilyen tekintetben sarokba lehet szorítani az igazságügyminisztert?
Őszintén megmondva, próbáltam diplomatikusan megszólítani, hogy azért ilyent nem lehet tenni, főleg, hogy monitorizálva ugye az ember a bíróságonak a döntéseit, mind külön bizottsági tag, hát ügyvédként felfigyeltem, hogy egyre több az elítélése Romániának, és ez oda vezet, hogy annyi pénz fog a költségvetésből kimenni kártérítésre, hogy máshová lehetne tenni, és sajnos nincsen visszaszerezve a téves és a hibás intézményektől vagy személyektől. Mondhatok példát is abban, hogy milyen összegekről van szó. 2012-es és 2013-as adatokat kértem ki a pénzügyminisztériumtól, hogy hadd lám, milyen összegekbe volt elítélve összesen Románia, és mit kellett fizessen. Meglepődtem, amikor az összegeket hallottam. Annyit tudok mondani így fejből, hogy a 2012-es évre 8,7 millió új lejről beszélünk, és 2013-ban 8,600 valahány millió új lejről beszélünk. A kettőt összead, az már 15 millió új lej csak két évre. Egy nagyon nagy összeg.
Hány kilométer autópályát lehetne ebből építeni?
Hát attól függ, hogy a minisztérium kivel köti a szerződést, mert látom, hogy ott is egyre jobban gyűrűzik a botrány, de jó pár kilométert. Meggyőződésem, hogy nagyon a végéhez közeledne a Maros-Vásárhely-Kolozsvár autópálya.
Ez zárójel, hát ezen mi nem tudunk változtatni. Egyéb iránt valami nagyon sántít jelen pillanatban az igazságszolgáltatás területén, amúgy így általánosan fogalmazva. Ugyebár ott van a korrupcióellenes ügyészség vezetőjének a plágium ügye. Egyéb iránt nagy port kavart a törvényhozás döntése a plágium esetekkel kapcsolatosan. Nos, ezzel a témával kapcsolatban milyen információt tud szolgáltatni a hallgatóknak, mert hogy mai napig is úgymond foglalkoztatja az újságírókat, és nem csak.
A feljelentés, úgy tudom, hogy ugyanaz a személy tette meg az egyesület nevében, aki a feljelentést tette még Viktor Ponta és egy másik miniszter, ha jól tudom, Opra ügyében, hogy igenis vizsgálják ki, hogy történt-e vagy nem plágium a legfelsőbb ügyészségen dolgozott ideig, most ugye a DNA-nál dolgozó főügyész ellen Kövesi asszonyra van szó. Tehát, hogyha ez a feljelentés megtörtént, akkor minél hamarabb jobb, hogyha egy döntés születik, mert akkor vagy így, vagy úgy tisztázódik az ügy. Senki nincsen úgymond beárnyékolva, hogy most plagizált, vagy senki nem mondja azt, hogy hát ugye lát, védik az embert. Kell szülessen egy döntés, és akkor mindenki tudja, hogy tényleg mi történt. Tényleg megtörtént ez a másolás, vagy nem történt meg. Nem jó az intézményre se, hogy a vezetőjét azzal gyanúsítsák, hogy plagizált. Ezért lenne jó minél hamarabb tisztázni az ügyet.
De amúgy a törvényhozás szintjén is jött egy megszólító intézkedés, és ezt megszavazták a honatják. Valószínűleg, hogy többen féltik a bőrüket, mert hogy le is mondott a plágium eseteket vizsgáló bizottságnak az elnöke, amiatt, amilyen új törvény javaslatot hagyott jóvá a törvényhozás. Erre lennék kíváncsi, hogy ez hogyan adódott, kinek a javaslatára, és egyáltalán ki szavazta ezt meg?
Ha jól tudom, a szenátus volt a döntőház, és a múlt héten, vagy most 10 napja történt ez a döntés. Valahol az igazság középen van, mert kérdés föltevődik, hogy akkor ki kell döntsön abban az esetben, hogyha valakinek a diplomamunkáját ki akarják vizsgálni. Mert ugye most vagy nem bízunk az egyetemen dolgozó tanárok, professzorokban, és azt mondjuk, hogy Bukarest kell ezt kivizsgálja, vagy azt mondjuk, hogy nem Bukarest, nem mindenben Bukarest döntsön, és főleg nem egy minisztérium keretén belül működő bizottság, hanem maga az egyetem, vagy az egyetemek kellene létrehozzanak egy bizottságot, amiben kimondottan professzorok vesznek részt. Valahol középen van szerintem a megoldás. Lehet, hogy nem a legjobb az, hogy Bukarestben kellene kivizsgálja a minisztérium, hanem igenis kimondottan egyetemi tanárokból álló egyetem által létrehozott bizottság kellene kivizsgálja. És akkor nem lenne az, hogy a politikum dönti el, mert ugye a minisztériumban is be kell valljuk, hogy nagyon sokan, akik oda jutottak, politikai úton voltak kinevezve államtitkároktól elkezdve, ugye a miniszter is egy politikai ember, akkor is, vagy hogyha azt mondjuk, hogy most technokrata. Az lenne a legjobb, hogy tényleg az akadémia szféra szóljon bele, ne a politikum, hogy képviselő, vagy szenátor, vagy más valaki szóljon bele.
Azt hiszem, hogy nem nyílt, szóval nyílt titok az, hogy Biza a jelenlegi eléggé felhigult törvényhozásban tevékenykedő kollégái jó része egyesek által tánciskolának nevezett felsőfoktatási intézményeken szereztek úgymond doktori címeket, és Biza ezzel kapcsolatosan is lehet, hogy félelmeik vannak, hogyha szigorodna az elbírálás és elővennék az ügyeket, akkor Biza, hogy gond lehetne, valószínűleg, hogy ezért szavaztak ilyen irányban. Hát ez majd ki fog derülni a jövőben. Van itt egy másik kérdés, amely október elején került terítékre, és ön ezzel kapcsolatosan részletesen nyilatkozott, mégpedig az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének a feloldásáról van szó. Nos, konkrétan miről van szó?
Hangsúlyozni kell, hogy ez a törvény csak jövőre nézően érvényes, tehát főleg azokat a kollégákat érinti, akik most helyhatóságin mandátumot nyertek. Egy egyszerű példát mondok, hogy megértsék a kedves hallgatók, hogy miről van szó. Eddig, hogyha egy polgármestert kinevezték egy vezető bizottság, vagy olyan cégnek a vezető bizottságában, amelyiket az önkormányzat hozott létre, és ő képviselte a közösséget benne, ingyen és bérmentve, tehát nem fizetésért, csak azért, mert polgármester is őt nevezték oda, akkor ő összeférhetetlen volt, és elveszítette a mandátumát. Na, ekkor lépett közbe az ügynökség, és azt mondta, hogy jó, összeférhetetlen, és milyen korrupt az a polgármester. Hát ez a polgármester nem korrupt, vagy éppen tanácsos, hanem egy tanácsi döntés alapján ingyen és bérmentve elvállalt egy vezető tanácsban való részvételt. Például a helyi közszállításnál, vagy a helyi vízszolgáltatónál benne volt. Normális, hogy ez a személy ismeri a legjobban, hogy mi az önkormányzat nála probléma, mi a helyi vállalatnál a probléma, és ezt a kettőt tudta rendezni. Na, ezt az összeférhetetlenséget oldottuk fel. A másik pedig arra vonatkozott, hogy bizonyos esetekben, hogyha polgármesternek például volt méhészete, mielőtt polgármester lett volna, és ki volt váltva neki a magán engedélye a méhészetre, akkor ezt is úgy tekintették, hogy összeférhetetlenség. Itt nincsen semmi korrupcióról szó, hogyha valamelyik személy, aki tanácsos, vagy polgármester, vagy alpolgármester, otthon még akar külön dolgozni. Mert akkor van a gond, hogyha finanszírozza közpénzből az ő üzletét. De hogyha ő külön magánszemélyként méhészettel foglalkozni, vagy netán meg is pályáz egy EU-s forrást, és csak úgy pályázhatja meg, hogyha magánszemély, engedélyezett magánszemély, akkor ebből ne legyen összeférhetetlenség. Maros megyei példát tudok mondani, ennek tekintette a feltehetetlens ügynökség az egyik polgármestert, nem mondom a nevét, azért, mert fél napig egy iskola vezető tanácsba nevezte ki a tanács, ahol ugyan nem kap fizetést, csak egy iskola vezető tanácsába benne volt, és tartotta a kapcsolatot az önkormányzat, illetve az iskola között. Na, ezeket oldottuk fel, ez volt megszavazva, és reméljük, hogy minél hamarabb életbe lép, mert tisztázódik egy olyan dolog, hogy mit szabad és mit nem. Mert eddig nagyon érthetetlenül volt megfogalmazva sajnos a törvény.
És akkor ez most már átment, tehát a képviselőház volt a döntőház, most már csak az államelnökkel aláírja ezt a törvényt?
Már meg volt szavazva, igen, és kihirdetésre vár ez a törvény.
Sajnos egy másik, a fethetetlenségi ügynökség által felvetett kérdésben nem sikerült győzni, és e tekintetben sajnos ön is személy szerint érintett, mégpedig a honatyáknak a családtagjai alkalmazásáról van szó, 2013. augusztus 21-e előtt időszakban ezt próbálták úgymond ezt az időszakot tisztázni. Az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy nem, tehát hogy bűncselekményt követtek el, de ez túl erős fogalom. Nos, hogyan értékeli ezt az alkotmánybírósági döntést?
Két dolgot kell ebben az alkotmánybíróságban döntözni. A törvény, amit elfogadott a parlament, az a polgári törvénykönyv alapján és a 96-os képviselők és szenátorokra, jogállásra szóló törvény alapján egy értelmező jogszabály. Ami az van benne, hogy amikor módosult a jogszabályunk, akkortól nem szabad alkalmazni se gyereket, se feleséget, és senki mást, akivel másodfokú rokoni kapcsolatban van a képviselő vagy a szenátor. Az előttire a jogszabály nem volt tisztázva, sőt, nem volt tiltva, mondom, mert amikor valaki benyújtotta az iratokat, jóvá hagyta a képviselőháznak a jogi osztálya, jóvá hagyta a képviselőháznak a főtitkára, és jóformán a szenátor és a képviselő nem írt alá semmit. Na ebből a bonyodalomból gondolta egy pár kolléga, aki előterjesztette ezt a törvénytervezetet, hogy igenis tisztázni kell, hangsúlyozom, a törvény csak előre nézően, tehát jövőre alkalmazható, visszamenőleg nem. Ez egy alkotmányos kitétel. Na erre a mi törvénytervezetünkre azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy ezt tisztázni kell, és hogy visszaküldi a képviselőházba. A lényeg majd az indoklásban lesz megírva, hogy miről kell végül is még egyszer döntenünk vagy szavaznunk. Az indoklás az alkotmánybírósági döntésnek pedig kötelező mindenki számára. Tehát nem maga a határozat, a rövid határozat, hogy alkotmányos-e vagy alkotmányellenes, hanem maga az indoklás is kötelező Romániában mindenkire nézően. És amikor az indoklás megvan, akkor lehet érdemben erről mondani azt, hogy miről is van szó, és mit is akart mondani az alkotmánybíróság, mert azt is mondhatja az indoklásban, feltételezem, hogy igenis nem volt tiltva 2013 előtt, de tisztázni kell, hogy ettől arrafele hogyan van tiltva.
Hallgatót köszönhetünk a műsorban. Üdvözlőjük, adásban van. Haló? Haló, haló?
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 Bună ziua, salutare, Maghiara, Radio România, Târgu Mureș.
Vă ascultăm, aveți ceva propuneri, ați înțeles despre ce este vorba în emisiunea de astăzi?
Astfel, n-am înțeles cât de cât, că nu știu la perfecție maghiara și e pentru prima dată când vreau să particip.
Vă rog atunci întrebarea să o adresați domnului parlamentar dacă aveți asemenea întrebări și să vă răspundă în maghiară, că asta e menirea noastră în emisiunea asta.
Nu. Mă ajutați un pic cu tema, un pic, e o întrebare am destule, da?
Lăsați un număr de telefon la colegul meu, o să vă sun după emisiune. Mulțumesc că ați participat. Mulțumesc. La revedere. Nu, úgy látszik, a tegnap angol nyelvű hallgató lépett be, ma románul, hát nagyon érdekes.
Ennek örvendítok, ma azt jelenti, hogy a Marosvásári Rádió a leghallgatottabb rádió azon a vidéken.
Köszönöm a bókot, azért nem egészen. Így van, vannak még rövid zárlatok. Nos, amit én akarok ezzel a témával kapcsolatban öntől kérdezni. Tehát 2013. augusztus 21-e, ha jól értettem, ez a mérföldkő. Igen. Előtte ki volt jelentve, vagy tiltva volt expressis verbis az, hogy a honatja nem alkalmazhat rokont a parlamenti irodájában?
Nem volt tiltva egyáltalán, és az a jogszabály szerint, amit alkalmaztak, az igazából csak egy definíciója a jogszabálynak. Na most ugye 20 év ügyvédséggel rendelkezem, és az első éven az egyetemen, a jogi egyetemen azt tanítják, hogy a definíció az egy általános rendelkezés, és onnan arrafele, amikor jönnek a szabályozások, hogy mire és kire alkalmazandó, azt fehér-feketén le kell írni, mert másképp az a törvény az nem alkalmazható bárkire. Egy általános megfogalmazás volt, és itt van a veszély, amit még nem értett meg senki. Tehát abban az esetben, és mondok, hogy ügyvédként a másik példát, amivel szembesültem joggyakorlatban, de nevet nem mondhatok, mert személyes adatvédelemre vagyok kötelezve, mint ügyvéd. Mi történik akkor például, hogyha egy fogorvos vagy egy közjegyző, aki ugyebár állami pénzt is kap, a fogorvos, hogyha benne van az egészségügyi biztosító hálózatban, és onnan kap egy pénzt, vagy a közjegyző, aki ugye állami hatóságként is szerepel bizonyos iratoknál, a hitelesítésnél például, azt fogja mondani, hogy de bizony, én fel akarom venni saját irodámba, vagy saját rendelőmbe, titkárnőnek, vagy akár bojtárnak, vagy akár asszisztensnőnek a rokonomat. A jogszabály szerint nem veheti föl, mert hogyha ezt megteszi, akkor elköveti a büntényt. Ilyen rendelkezés sehol nincsen Európában, csak nálunk. Például a volt államelnök, hogyha alkalmazza újra valamelyik tanácsosát, akkor ugyancsak elköveti ezt a büntényt, mert 5 évig munkaviszonya volt egy személlyel, és azt újra alkalmazta. Na ezt, amit kell, ezt akartuk mi tisztázni, amit nem értettem, hogy az Alkotmánybíróság mit nem értett belőle, mert ez a mérföldkő, amit mondott a dátummal, azelőtt nem volt leszabályozva, hogy nem szabad alkalmazni ilyen és ilyen személyeket. Sőt, volt tiltás, expressis veris benne volt, hogy a képviselő és a szenátor nem bérelheti ki parlamenti irodájának az ingatlanját.
Ez volt akkor 2013 után?
2013 után szerepelt tiltásként rokonok alkalmazása, illetve a lakásbérlésre vonatkozó tiltás. Azelőtt fehér-feketén tiltás nem volt, csak a lakásra. Egy egyszerű példa, tehát hogyha alkalmazom a feleségemet, ő a diplomát a lánykori nevén szerzi meg, tehát általában ez a szabály. Hát természetesen, hogy leteszed a házassági oklevelet, mert kötelező. Ha ez le volt téve, akkor kérdés, hogy vajon ezt ők nem akarták látni, nem akarták észrevenni, vagy szánszándékkal azt mondták, hogy hát, hogy csinálja, hát úgyis érvényes.
Újabb hallgatót köszönhetünk. Haló.
Tisztelettel, békességet kívánok. Jó estét kívánok, mert nálunk már este van.
Jó estét kívánok. Kihez van szerencsénk?
Gálpi Lajos vagyok, kérem szépen.
Üdvözlők, hallgatjuk Önt. Röviden kérem
tényleg, szépen. De nekem semmi közöm, ami azt illeti, mindenkinek kell egy munkahely, kedves uram. Úgy a fiamnak, mint a lányomnak, én nyitok egy KFT-t, vagy egy szerelét, megmondva szépen magyarul, ugyebár. Persze, hogy azt alkalmazom, aki a legközelebbi hozzám. Szent és való ez, nem?
Így van.
De hát akkor ebben miért van bele szólás a parlamentnek, hogy fiamat nem alkalmazhatom, hát menjen tekeregni a nagyvilágba. Menjen ki Angliába, Nagy-Britániába, menjen ki Németországba dolgozni, a diplomája van. És ért hozzá valamennyire a helyzethez.
Kérném, hogy hallgassa meg a képviselő úrnak a válaszát. Jó feladat.
Teljesen
jó. De akarok valamit mondani, kérem szépen.
Igen, hallgatjuk.
De a nyáron ugyebár megszavazták a parlamentárok, a képviselő urak, a szenátor urak, azt a bizonyos nyugdíjt, hogy 4000 lej, akinek legalább van 2 mandátumja. De hát a nyugdíjasnak is, annak miért nem szavazzák meg, hogy legyen annak is legalább 50%-os kedvezmény, aki már 20 éve nyugdíjas, és olyan, hogy bolttal jár, és én ma is lemboltam a Kauflandnál, és egy öreg asszony sír, hogy 260 lej nyugdíjában, és mondom, maga tegnap is írt, jó asszony, ma is sír, már mit csinálunk? 260 lej nyugdíjában. Egy kicsit azokra is kellene tekinteni, kedves uraim. Én nem vagyok abban vele szólással, hogy megszavazták a 4000 lejes nyugdíjt a parlamentárok maguknak, és most visszavonul mindenki. Úgy az RMDS-től, mind a PCD-től, mind a liberálisoktól, már megvan nekik az a bizonyos...
Köszönjük de szépen a felvetését, várjon meg a választ, akkor kérném szépen.
Köszönöm szépen, kezdem az utolsó kérdéssel. Hát nézze, én 42 éves vagyok, úgyhogy én nem a nyugdíjra gondolok, és itt nem az a baj, hogy valakinek nagyobb nyugdíja van, mert a gond az, hogy vannak kis nyugdíjak is, azokat kellene megnövelni. És nagyon köszönöm a kérdését. Ugyancsak ebben a kérdésben mindig azt mondták, hogy ugye milyen nagy nyugdíja van a képviselőnek és a szenátornak. Igen, hangsúlyozom, jogos a kérdés és az észrevétel, de jó lenne odafigyelni, hogy igazából kinek van a legnagyobbik nyugdíja Romániából. Föltettem ezt a kérdést a nyugdíjpénztárnak, és kíváncsian vártam az eredményt. Pont épp véletlenül itt az irataim között előttem van a válasz, és a következőt válaszolták nekem. A legnagyobbik nyugdíja az ügyészek és a bírók között van havonta, és most nagyon pontosan mondom az összeget, havonta 25.008 lej. Ezen kívül ugyancsak az ügyészeknek és a bíráknak van egyeseknek közöttük egy 37.241 lejes nyugdíja havonta, hangsúlyozom. Tehát ez az összeg igazából egy képviselői évi fizetésnek felel meg. Itt mondom, nem arról van szó, hogy valakinek nagyobb vagy kevesebb a nyugdíja, hanem a hozzájárulás száma, hogy mennyit fizet be a nyugdíj alapba, és véleményem szerint amit kell tenni, és ebben jogos az észrevétel, hogy igenis nagyobb nyugdíjt kell biztosítani, de hangsúlyozom, a hozzájárulás szerint. Tehát ki mennyit fizetett be a nagy költségvetésbe, annak úgy fogják kiszámítani majd a nyugdíját. Lehet az úriemberek kicsit rosszul értette, mert 260 lejes minimál nyugdíj az nincsen, az egy picivel nagyon most már, tehát biztos, hogy valami félreértés történt. Az első kérdésére, amit mondott a KFT-kkel, tehát épp ezt akarjuk módosítani, hogy ne a törvény mondja meg, még nem a parlament mondja meg, hanem a jogszabály mondja meg, hogy kit alkalmazhat ön a KFT-nél. Na épp ezt akarjuk módosítani, csak amikor ehhez próbáltunk módosítást benyújtani, akkor furcsa mondom, mindenki úgy értelmezte, hogy a korrupciót próbálja védni az a képviselő vagy a szenátor. Nem. Éppen ezt akarjuk biztosítani, hogy önök nyugodtan a magánszférában tudják eldönteni, hogy ki, honnan és kit alkalmaz.
Forró a téma, újabb hallgatót köszönhetünk. Halló!
Igen, jó napot kívánok!
Nagyon röviden kérem, Renáti asszony.
A délelőtt agyagási úrnál meg volt hívva ugyancsak egy parlamenter, és akkor elmondta már azt a dolgot, hogy a parlamentereket, akik megválasztanak, azért választják meg, hogy akik megválasztottak, azoknak az élet minőségéről gondoskodjanak, hogy az is jó legyen. Nem lehet azt, hogy a kosár, ami a fogyasztói kosár, ami van, az 1500 lej, és még a közép nyugdíj is, az is holban csak az 1000 lejnél. És hát akkor mit legyünk, mondjunk a kis nyugdíjasokról és a kis fizetésekről. Erről kellene gondolkozni, nem csak az RMDSZ-es parlamentereknek, hanem az összesnek, mert ülnek ottan és nézik a pornólapokat, meg ezeket, és ezt látja az ember, igen. Tehát akkor azt várja a polgár, hogy igen, legyen neki egy decens életmódja, legyen, amit tegyen az asztalra a gyerekinek, mert ha munkahely nincsen, akkor ugye pénz sincsen. És erre kellene gondoskodjanak az összes parlamenterek. Ezt mondtam a délelőtt a kollégájának is, és ezt is ismételem, hogy igen, ember közelbe kell jönni, és akkor lesz választás, és akkor lesz szavazás. Köszönöm, hogy meghallgattak, jó munkát azért.
Köszönjük Kolcsár Renáti asszonynak, ezért lesz nehéz mozgósítani most a kampány
köszönöm
alatt.
Köszönöm szépen, itt Kolozsváron úgy nem parlamenternek, mondjuk az olyan románból átvett szó, például mondhatja országgyűlési képviselőnek, vagy egyszerűen képviselőnek, mert így szebben hangzik és magyarabbul, és igaza van természetesen, csak nagyon összefügg az ön mondatával, hogy ezért nehéz mozgósítani, mert ugye a parlamentben a matematika és a demokrácia az úgy működik, hogy bizonyos törvénytervezet mellé meg kell szerezni a többséget. És ezen kívül, hogyha meg is szerezzük a többséget, kell legyen egy olyan többség, hogy azt a törvénytervezetet megszavazunk. Hadd említsem például Kerekes Károly Maros megyei képviselő kollégámat, amelyik rengeteg ilyen törvénytervezetet próbált átvinni a bizottságba, csak sajnos egyedül volt abban a bizottságban. De hogyha többen lennének azok, akik fenntartják, akkor biztos, hogy sikeresebb lenne.
Így van, és a sajtó is rossz. Ez is igaz, mert mindig csak azokat az eseteket szúrják ki, amelyek mondjuk szenzációt jelentenek, és nem a heves vitákat, az érvekkel való összeütközéseket mutatják, mert hogy állítólag az unalmas. Zárójel bezárva. Van itt két SMS, amit a tisztelt hallgatók küldtek, ha ki is tudom nyitni, akkor igen, azt kérdi Magdolna nevű hallgatónk, azt írja, hogy jó napot kívánok, megkérdezném, hogy mi igaz azzal a felvetéssel, hogy a három és több gyerekért életjáradék jár az anyának.
Köszönöm szépen, kedves Magdolnának a kérdést. Ez egy törvénytervezet, amelyik be van nyújtva, még bizottsági szinten történik róla a vita. Hadd mondjam, említsem meg, és nagyon összefügg azzal, ami a médiában jelenik meg, és amit próbálunk néha mi is lekommunikálni. A technokrata kormány jön, és azt mondja, hogy ezt nem tudja támogatni. Mi meg a csúnya rossz politikusok azt mondjuk, hogy de mi ezt támogatjuk, és ezt szeretnénk.
Azt írja egy másik kedves hallgató, egy újabb hölgy, Erzsébet, hogy szeretném azért, ha megmagyaráznák, hogy hogyan lehet megélni 260 lejből. Mellébeszélés nem kérek, én is ismerek ilyen embereket, nem volt félreértés, állítja Erzsébet. Hát csodálkoznék, mert Kerekes Károly vagy 2-3 héttel ezelőtt ült itt mellettem pénteken, és ő is azt mondta, hogy hát 700 valamennyi lej körül van most talán a minimál nyugdíj, úgyhogy én nem értem, hogy ezek
én
az esetek...
Én megmondom, hogy mi történhet, és lehet, hogy erről van szó, mondom, ebben a témában, ami a nyugdíj problémát érezi, az egyik legjobb szakember, ez tényleg Kerekes Károly képviselő kollégám, jogász kollégám. Lehet, hogy az van, hogy ez a személynek nem volt soha semmilyen hozzájárulása a nyugdíj alaphoz, és lehet, hogy azt a bizonyos minimál nyugdíjt vagy összeget kapja, mint támogatás, és nem mint nyugdíj, hogy ne legyen éppen keresett jövedelem nélkül. Mert úgy képzeljük el a nyugdíj alapot is, hogy ugye minden vállalkozó befizet egy összeget a munka vállalója után, és ebből kapjuk majd a nyugdíjt. Na most, hogyha mindenki feketén dolgoztat, vagy nem írja be a becsületesen kifizetett összeget, ez a költségvetés nagyon kicsi. És akkor természetesen, hogy nem tudsz növelni mindenhol. Ebben az esetben a 260 lejt, én nem hiszem, hogy az nyugdíj, mert nem lehetséges. Meggyőződésem, hogy egy ilyen esetről lehet szó.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Menne pedig ides tovább, most már lassan a műsor vége fele közeledve, 17 óra 49 perckor a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Máté András Levente, ügyvéd, kolozsvári parlamenti képviselő, az RMDS alsóházi frakciójának vezetője, eddig az utóbbi időben vita témát képezett törvénytervezetekről beszéltünk. Volt itt még néhány olyan, amely kimondottan a magyar közösség ellen irányult, vagy így lehetett volna értelmezni, például a román himnusz kötelező eléneklése minden korosztályos országos szinten megszervezett sporteseményen. Ugye már itt volt egy kicsi vízhangja annak, hogy a Sepsiszik női kosárlabda csapat a saját himnuszát énekelte, és ott a kolozsváriakkal hátatfordítás volt. Gondolom, hogy ennek volt a lecsapódása. De tisztelt képviselő úr, ugyebár hivatalosan még nem, de nem hivatalosan, mindenki kampányban van. Na most ilyen kezdeményezések a következő időszakban a hivatalos kampány kezdése előtt még várhatók, és hogyan tudják kivédeni ezeket? Röviden kérném szépen, hogyha lehet.
Lehetséges, meggyőződésem, hogy be fogják nyújtani, és úgy lehet ezeket megmenteni a helyzetet ezektől, hogy igenis leszavaztatjuk. Szerzünk elég szavazatot majd a mi szavazatunk mellé.
Nagyon jól lobbiztak, mert ez a román himnusz lejátszása, ez már a szakbizottságban elakadt. Attól még a plénum megszavazhatja, ha napirendre kerül. Sajnálatos helyzet alakult ki Kolozsvára. Ugye vár Horváth Anna, a polgármester az érintett. Na már most a DNA-val kapcsolatosan is nagy kavarodás van, ugyebár arról is szót ejtettünk, hogy a vezetője plagizálási ügy kivizsgálása alatt áll. De hát volt ott a legfelsőbb bírói tanácsnál is adókapok az új vezető kinevezése kapcsán. Mi van az igazságszolgáltatással, tisztelt képviselő úr? Sokat bírálták a kollégák is, Kelemen Hunor szövetségi elnök, Kovács Péter ügyvezető elnök, kollégái is azt, hogy valami nem működik. Íme.
Hát hadd említsem meg, hogy ugye két jogászt említenék, még kollégák voltunk, és nagyon kedves kollégák, sokat dolgoztam velük, Fronda György, aki ügyvéd, ugyebár, vagy Kerekes Károly, aki ugyancsak jogász. Érezzük azt, hogy nagy baj van az igazságszolgáltatásban. Először piacra dobnak olyan információt, ami árt az embernek, jó hírnevének, és utána kezdenek kiderülni, hogy hát nem is úgy van, ahogy ők állították az ügyészek, és nem éppen tudják elérni azt, hogy valakit elítélnek azon bizonyítékokon, amik őket megszereztek. Mert lehet, hogy törvénytelenül szereztek meg, vagy csak értelmezési problémák voltak, és másképp értelmezték a keretét. Ez akkor szűnik meg, ha végre a kollégák mernek egy olyan döntést hozni, ha bár az RMDS kérte, de nem állt mellénk senki, hogy igenis abban az esetben, hogyha a bíró vagy az ügyész téved, kártérítést fizessen, és tessék ezt a költségvetésbe is befizetni. Nem úgy, hogy az állam kifizeti az emberjogi bíróság döntése után, és az ügyésztől és a bírótól nem hajtsuk be. De igen, feleljenek ők is a tettükért, úgy, ahogy felel más.
Na már most mennyire kerül szorítódik sarokba a Kolozs, a Kincsesváros belé RMDS szervezet, mert ha igaz, akkor Horváth Anna a polgármester asszony mellett a szervezetnél is házkutatást tartottak, és onnan is vittek el dokumentumokat. Választási kampány következik. Ez keményen nyomhat alatba, vagy sem? Lehet-e egy olyan helyzet, kialakulhat-e, mint például Gyergyószent Miklósról Mezei János helyzete, hogy ez visszarántotta magát a jelöltet abban, hogy újra megpályázza a polgármesteri széket, vagy egyáltalán milyen következményei lehetnek? Tehát Horváth Annának a karrierje befellegezhet, hogyha ez így folytatódik?
Remélem nem beszélünk erről, hogy Horváth Annának itt van a politikai karrierjének a vége, mert lám Mezei kollégának az ügyében is, polgármester ügyében is a bíróság felmentette, pedig az ügyészség a letartóztatását is kérte. Kolozsvár esetében igen, volt házkutatás az RMDS székházban is, a házkutatás azt jelenti, hogy bejött egy ügyész, és azt mondta, hogy megkérjük szépen ezeket, és ezeket az iratokat adja át. Át is volt adva ez a két irat, amit kértek, vagy három irat. Ezt is csak ugye a médiából, meg egy-két benn dolgozó kolléga, aki elmondta, hogy mi történt, mert éppen hétfőn volt, de nem látom, hogy mondjam, jogi és ügyvédként nézve ezt az ügyet, nem látom, mit óhajtanak végül is bebizonyítani abban, hogy miben tévedett az alpolgármester, mert az alpolgármester azért van odatéve, hogy segítsen a közösségnek. Tehát, hogyha valaki most be fog menni bármelyik polgármesterhez, vagy alpolgármester, és meg fogja kérni, hogy de kérem szépen polgármester úr, vagy alpolgármester úr, nézze meg ezzel az irattal, mi van, és oldják már meg, mert várok rá 30 napja, akkor egy polgármester se fog ezentől lépni semmit, mert azt mondja, hogy nem tehetem, mert utána jön az ügyészség és elvisz. És itt teszem fél a kérdést, hogy vajon nem erre megy ki a játék, hogy minél kevesebben vállaljanak közszereplést.
Lehet. Ne haragudjon, vagy ne vegye sértésnek, de muszáj megkérdeznem, hogy december 11-e után Máté András Levente mivel fog foglalkozni?
Úgy döntöttem, hogy eddig se zártam be, és tovább folytatom a tevékenységemet az ügyvédi irodában. 42 évesen úgy döntöttem, hogy itthon maradok és tevékenykedek abban a szakmában, ami a legkedvencebb nekem, az ügyvédi szakma, és három mandátum Bukarestben úgy érzem egy embernek, egy képviselőnek bőven elég. Úgy döntöttem, hogy nem jelöltetem többet magam, és hagyom, hogy egy újabb generáció lépjen porondra, és próbáljon bizonyítani.
Hát ebben a tevékenységében is sok sikert kívánok. Pont olyan kardosan viselje az ügyfelek dolgát, mint ahogy a parlamentben tette, de azt is meg kell jegyeznem, ne haragudjon, és csak csendesen, hogy nem irigylem. Mint ügyvéd, mert Kolozsvár, Kolozs megye, a kolozsvári törvényszék az egy külön, az állam az államban, sokan mondják. Jó magam is
van ez így, éppen ezért vállalok más megyékben is kis kikapcsolódásra tereket.
Köszönöm szépen önnek az őszintességét és a tájékoztatást, további jó munkát, minden jót kívánok.
Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra, és üdvözlöm a hallgatókat.
Viszont hallásra, kedves hallgatóink, tehát a mai napra kész műsor vendége Máté András Levente ügyvéd, az RMDS Kolozs megyei parlamenti képviselője, a szövetség alsóházi frakciójának vezetője volt. Közben a hallgatók itt írjogatják nekem, és nem tudok ebben én ítéletet mondani, vagy plusz poló és kontravéleményt kifejteni, mert nem értek hozzá. Hajna például azt írja, hogy az én férjem 27 év munka után 400 lei beteg nyugdíjat kap. Bálint írja, bocsánat, édesanyám is 260 lejt kap, és mint szakmunkás ment nyugdíjba. És itt egy harmadik is, Imola írja, nagynénémtől elcsaltak két darab földet, sem közjegyzői papír nincs, csak két szomszéddal aláíratták, én fizetem az adót, mi az eljárás, Imola? Hát én ebben nem tudok segíteni, tisztelt hölgyeim és uram, szakemberhez kell fordulni, úgyhogy tegyék meg. Tiszta szívemből segítenék, de nem értek hozzá, ne haragudjanak.